Pretty sure we'll do that. We'll get the gate here, this is it. Ezt én úgy gondolom, hogy ilyen orientáló jelleggel, tehát a kötelezőnek megadott irodalomra és másodlagos, elsődleges másodlagos irodalomra összpontosítva, és az itt elhangzottakat is hasznosítva, akkor úgy lesz, hogy vagy az lesz, hogy egy kérdés ezek közül eléri magukat, vagy úgy lesz, hogy egy kérdés plusz egy nagyon jellemző idézet valamelyik megadott irodalomból, és annak a felismerése és rövid értelmezése, hogy kinél nem oldalszám szerint, vagy inkább tönés, mint filmmel, vagy mit tudom én, ezt Merton írta körülbelül ebben a művében, és akkor pásolt róla, hogy ilyen összefüggés. Tehát ilyen típusú kérdés lesz, illetve hát ezek a 10 kérdés, ami benne hát a magyar szociológiára vonatkozókat egy kicsit nap, de hát a mai órán, az óra második részében, vagy alkalom második részében magyar szociológia történetét kezdeném el, és a jövő alkalommal pedig be is fejezném, és ez szigorúan két szigorlatú tétel a fejezékükben, és itt is több kérdés. A mai órán ezt is kiosztom, mert Mertonról lesz szó, és ez a Halomia dolgozatáról nem tudom, biztos már elemezték is, nem? Vagy volt róla szó bizonyára. Erről egy kicsit részletesebben, és hát ezt még olvassák ki a... Ugye, ismeri. Jó, akkor csak összefoglalás. Akkor ezt is ismerjük, ugye, Merton társadalom elmélet és társadalom struktúra. Merton rengeteget írt, ez a főműve, és ez elég. Ez egy jó bőválogatás, magyar fordításban is nagyon jó. De benne van ez az Halomia tanulmány is, a középszintű elméletek, a vonatkoztatási csoportok, funkcionális elemzések, mindenféle. Ez a könyvében. Na tehát akkor a mai alkalommal ugye Mertonról beszélnék, ez a tétel sorunkban hozzátartozik ahhoz a témakörhöz, ami strukturalista, funkcionalista irányzat, Parsons és Merton. Mutórán volt szó Parsonsról, az egy elég nehézkes rendszer, elküldtem e-mailre annak a bizonyos AG El Agilnak mondott KGL Agil struktúrán mondott hát legismertebb, legközkeletűbb fogalmarendszerük. Mi a jó ehhez képest, Parsonshoz képest Mertonban? Az a jó, hogy míg a Parsonsnál ugye egy olyan általános fogalomrendszer van, amivel ő azt célozta meg, hogy egy általános, valóban általános nagy elméletét adja a társadalomnak, minden társadalomnak. Ebben nem az a fontos, hogy amerikai, vagy európai, vagy valami a társadalmak struktúrálódásának és társadalmi cselekvés funkciójának legáltalánosabb elméletét adja. Ebből következően rém nehéz olvasmány, és sokan azt mondják erre, amikor utaltam, hogy rém érdektelen is. Szóval nagyon, nagyon bonyolult, nagyon cizellált, nagyon, és csak az ember nem érzi azt, hogy na, mi benne a pláne. Szóval mi a probléma, mi érdekében. Mertonnak pedig az a jó, hogy ő is strukturalista, funkcionalista, de egy problémaorientált és nagyon amerikai problémát orientált gondolkodó, és ő az, elméletalkotó, ő az, aki a funkcionális elemzés lehetőségeit, határait, korlátait kipróbálta élő anyagokon, témákat, problémákat fölvetve, és rendkívüli invenciózussággal megalkotott saját fogalomrendszert, alkotott, ami úgy nagyjából azért a Parsonsi strukturalizmussal nincs ellentétben, de nagyon sok területen ugye nagyon sok vonatkozás van, hát meg is kérdőjelezi, finomítja, közel hozza élő valóságos problémákat, és kialakítja a saját rendszerét. Címszavakba a legfontosabb fogalmai, ami az ő nevéhez kapcsolódik, a középszintű elmélet. Ugye nem nehéz ezt párhuzamra állítani a nagy elmélettel, mint egy alternatív lehetőséget a társadalmi elméleti megközelítésére, középszintű elméletek. A funkcióval a diszfunkció vizsgálata. Majd mindjárt nagyon röviden kitérek ezeknek a jelentőségére. A funkcionális alternatíva, a funkcionális elemzés során. Manifest és latens funkció. Nem szándékolt következmény. Unanticipated consequences. Ezek ilyen szintalak, amik hozzá kapcsolódnak. A szubjektív diszpozíció, és ugyanakkor az objektív következmény, a kettőnek az együtt vizsgálat. A választás, ugye hát nem egy különösebben szakszó, de ez nagyon-nagyon fontos a Merton rendszerében. Szociális mintázat. És hát ez aztán szociális mintázatok és ebből következő intézmények és ezeknek a strukturális variációi. Státus és szerep. Státus készlet. Szerepkészlet. Szerepminta. Szerepkonfliktus. Egyáltalán a konfliktus bevitele a funkcionális elemzésben. A saját csoport, tagsági csoport, vonatkoztatási csoport, kívülálló csoport. És hát a közbeszédbe is átment önmagát beteljesítő jóslat, Parsonstól. Lehetne még ezt folytatni, tehát elég invenciózus volt ő a fogalom alkotásban, de nem azzal a céllal, hogy a társadalom és minden társadalomra érvényes fogalomrendszer, fogalmi keretet
fontos.
Kicsit a pályájáról, életéről is valamit keresett, ami nagyon érdekes. Őnek az eredeti neve Skolnik, ami már arra utal, hogy zsidó bevándorló, Pennsylvania bevándorló. Ő már amerikai, de az apja még bevándorló társ volt. Az apja egész életében valahol az alsó középosztály meg a munkásosztály között ilyen levegő bizonytalan egzisztencia volt, hol kisvállalkozásba kezdett, hol ebbe kezdett, hol abba kezdett, hol kétkezi, hol segédmunkás volt. Ami ugye Mertonnak a pályáját ugye eléggé meghatározta, ugyanis ő is a Harvardon üdöleg presztízesebb amerikai egyetemek közé tartozik, ugyanaz ott kötött ki, mint Parsons, és tulajdonképpen a nála azt hiszem 10 évvel idősebb, sőt biztos 10 évvel idősebb Parsonsnak a, vagy 90 idősebb Parsonsnak a tanítványa, tanítványának számít. Tehát 1910-ben született, mert van is mindig is él. De hát nem egy olyan egyenes utat járt be, mint a középosztályos, egy ilyen középnyugati protestáns egyetemi vezető fia Parsons, az ő mestere, hanem bizony nagyon kacskaringós utat járt be. Na most valahogy ez mindig az elmélet alkotóknál az, hogy milyen élete volt. Az élet és az életmű az nagyon összefügg. Az, hogy ő a funkcionális elemzésben és a strukturista funkcionális megközelítésben nem látott mindent olyan harmonikusan, hogy a harmonikusnak, hogy a konfliktusokra, a nem várt következményekre, a lehetséges változatokra is orientált és valóságos problémák merültek föl nála, azért összefügg ezzel a nehezett pályával. De hát nagyon kacskarikus úton eljutott ő is a Harvardra. A pályára az jellemző, hogy összefoglalva azt írtam föl róla, hogy szerencse és valami hallatlan gyors befogadó készség, fogékonyság, tanulási készség, váltani tudási készség jellemezte, és az ő iskolán kívüli nagyon sokat olvasó, nagyon sokat tanuló, de hát mindig egy kicsit olyan amatőr, a passzióból, szenvedélyből művelődő sajátosságát az egész tudományos habitusának végig megőrizte, akkor is, amikor ugye ő már professzor, sőt világhívő és világban egy darabig a legismertebb amerikai szociológus. Tehát ez a bizonyos amatőr, magántudósi hajlam, ötletes és sokoldalúság az, ami megmaradt benne. Műveltségének alapozása rendkívül érdekes. Ebben a Philadelphia munkás negyedben is volt Carnegie könyvtár. Ez a nagyiparmágnás jótékony célú alapítványa. Tehát ez a public library, ez a lakosságot kisebb körzetekben alapolvasmányokkal kiszolgáló közkönyvtár hálózat kiépítése. Tulajdonképpen a Szabó Ervin könyvtár is van, ugye neki. Na most hát ő oda járogatott be, és hát az első tanítói a könyvtárosok voltak, és hát azért létezett már akkor a 10-es években, 20-as évek elején távkölcsönzés, és hát szerezték be neki a könyveket, mert tanult rengeteget, olvasott. A másik mestere a sógora volt, tulajdonképpen pótapja, egy Hopkins nevű ember, aki elvette a nővérét, aki művész volt, mutatványos művész. Bűvész művész. És hát ő vezetett a bűvészség titkaiba Mörtont, aki sokáig ez akart lenni. A Houdini volt a példaképben, és a művész neve, ugye először a Merlin volt, és Robert King Merlinnek hívta magát, és mutatványos volt sokáig. Már úgy rendesen benne volt az egyetemi életben, amikor hát ezt a foglalkozását mégis abba hagyta, és hát a Merlin, ugye a még csak szerényebb Merton váltotta Spalding volt, tehát egy elég érdekes regény is már a Rudi. Most nem lehet az véletlen, hogy az egész gondolkodásában ez a művész-művész beállítódás érvényesülése és azért tudatos. Aztán mindig szerencsés volt, nagy nehezen bejutott egy nagy, hát Amerikában az egyetemek, vannak a nagy egyetemek, a nagy presztízsű egyetemek, ilyen a Harvard is, a Columbia, meg mások, és hát van a rengeteg kis kalics, és egy ilyen kis kalicsban kezdte, és hát ott történetesen összeakadt egy szociológussal, és először annak dolgozott, annak lett az asszisztensem, és ezzel némi pénzt is tudott keresni. Aztán elment a szociológiai amerikai szociológiai társaság konferenciájára fiatal korában, és akkor annak az elnöke ez egy nagy név, Sorokin volt, Sorokin Vissza, tessék, ő emigráns, biztos ismerik falutakról a mobilitás, kutatás, faluszociója, minden. És hát eléggé háttérbe szorították egy idő után az amerikai szociológiában, nagyon szerencsétlen módon egy lehetetlen összeférhetetlen alatt is volt, minden óriási művek kapcsolódnak a nevéhez. És ez nagyon intenzív, olyan, ő is ilyen kelet-európai márhoz. Egyébként nem csak orosz, hát ő még ráadásul Urál vidéki, tehát tulajdonképpen a minnyel rokoni vidékről. És akkor a Sorokint csodálni kezdte, és az ő asszisztense lett, és mindenhárom a harkantra akart kezdeni. A Sorokin már a fő szociológus volt ugye a 20-as években, 20-as évek végén, 30-as évben, pontosan inkább a 30-as években Amerikában. Hát a társaság elnöke is, és Harvard volt akkor, ugye Chicago mellett a nagy központja a szociológiának, és akkor a Sorokin mellé került asszisztensnek. De ugyanígy találkozott össze Parsonszal is, és akkor Parsons akkor formálódó strukturalista, funkcionalista rendszere iránt is érdeklődött, és Parsons híve lett. De nem feltétlen híve. Nem feltétlen, mindig ez a mester és tanítvány viszony azért fönnmaradt között már a sportkülönbség miatt is. Harvardról aztán néhány fokozaton keresztül ő a Columbiára került New Yorkba, és professzornak, nem túl sok művel, hát a mögött a 40-es évek elején. Na most itt jött össze egy nagy találkozás megint, mondom a szerencse az mindig követte, és a állítottság és a lehetőségek javadása. Itt jött össze a ugyancsak Kelet-Európából, osztrák területről emigrál, Paul Lapersfelden. Lapersfelden gimnáziumi matematika tanár volt, és Ausztrián ugye valószínűség számítási érdeklődése kapcsán empirikus kutatásokat kezdett, ami igazán amerikai területen bontakoztak ki, és tulajdonképpen az, ami a mai modern szociológia, az a kérdőíves, felméréses, statisztikai adatteremtéses, adatbázis képzés és számítások, honosította meg Amerikában. Radarszervezet egyáltalán nem érdekelték különösen az elméletek, őt megbízások érdekelték a fogyasztási szokás, a választási szokások, a választási preferenciák, a legkülönbözőbb, hát ugye ilyen üzemektől, alapítványtól, államtól, önkormánytól, innen van jövő megbízások. Tisztán empirista kutató volt elmélettelen, megnézte, hogy milyen mintát kell csinálni, és milyen kérdésekkel, milyen adott műtetőkbe és milyen valószínűségi jelentésekkel juthatunk eredményre, azt, aminek a alapjait a szertanból azóta is tanítják, illetve tovább. Itt változatait, hogyha a tanítványok, hallgatók elméleti kérdéssel mentek hozzá, akkor mondták, hogy mondta nekik, hogy menjenek a Mertonhoz. Most így nagyon jó barátságban keveredtek. Aztán kiderült, hogy az Arsztetnek volt elméleti műveltsége, meg hajlama, meg minden, de nem mutatta igazán. És hát így találkozott egy problémorientált elméletalkotó, strukturalista funkcionalizmus paradigmában gondolkodó elméletalkotó, a Merton, és egy gyakorlati problémákra megbízásokat vállaló empirikus kutató, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés találkozás. Volt. És az a Amerikában ekkoriban ez ugye a 40-es évek, 50-es évek elején dúló vita, hogy ugye ide bejött ez a fajta empirizmus és tért hódított, ami hát ugye az elméletalkotókból bizonyos ellenérzést váltott ki. Parsons mindenképpen azt mondta, hogy hát azért nem lehet ilyen elmélettelenül hát kutatásokat végezni, és az ő hát elképzelése az volt, hogy minden empirikus kutatás mögött az elméletből levezethető eredményeknek kell kijönnie, és ez az ő elmélete. Maga Sorokin, aki sokáig ellenlábasa volt Parsonsnak, ő volt az idősebb és a nagyobb tekintélyű sokáig, de aztán ugye, amikor ő megírta a Cultural Dynamics című művét és az elég hideg fogadtatásba részesült a 30-as évek végén, akkor előtérbe került egyre jobban Parsons, ugyanott először a Harvardon, és titek kiszorított, a Sorokin nagyon háttérbe került, és dühött kritikával, pamflettel fordult az 50-es évek elején a minden euralló gondolattalan empirizmus ellen. Na most a Parsonshoz nem volt ilyen lehetetlen figura, tehát ő is megfogalmazta azt, hogy nem lehet ennyire elmélettelenül társadalmutatást csinálni, de nem azzal a rettenetesen bántó érvel, amivel a Sorokin szinte kizárta magát a szociológusok meg közösségből legalább egy ilyen majdnem másfél évtizedre a 60-as évek közepéig. Én akkor belolvastam, mert azt mondtuk itt a címét fölidézni, de az egy ilyen dühött kirohanás, ugye a Vantofrének kifejezésekkel ellen, hogy ilyen gondoltam, tárgyárosok meg, szóval, és akkor nevesíti is, hogy ki csoda. Tehát ez így nem mehet, tehát a cégen belül így nem lehet viselkedni, és ezt éreztették be. Azon kívül azért ő csak orosz
migráns volt, és ott a hidegháború idején ez az egész indítatása ez nem volt egy jó pont számára.
Na, tehát ez egy kis kitérő volt, hogy ez probléma volt ez a most empiria vagy elmélet az amerikai szociológiában, vagy a kettő hogyan hangolt össze, és pontosan itt ebben a Lassarsfeld-Merton városban ez egy ilyen járható, valóban, gyakorlatban próbált út volt, nagyon sokat segítették, tanultak, ösztönözték egymást. Nos, ezután a Merton elméletének az alapjairól, aminek a fogalom készletét már itt földiktáltam, nem minden, és aminek a főműve ez, ez a társadalmi elmélet és társadalmi struktúra. Nagyon régi tanulmányok vannak ebben, 30-as évek végétől kezdődően, tehát ez a munkás, a nagyon terjedelmes munkásságának az eszenciája ez a műve. Végül is Mertonnak is cselekvés elmélete van, Merton strukturalista és funkcionalista. Ő is azt gondolja, hogy a cselekvések strukturálisan, a társadalmi cselekvés strukturálisan meghatározott. A társadalom az egyéneknek pozíciójuk, státusuk van, ebből előálló kényszerek, meghatározottságok nagyon fontosak, ezekből a kényszerekből közös társadalmi viselkedési mintázatok, ennek megfelelő intézmények adódnak, de nem azzal a szigorú determináltsággal, ami a strukturista funkcionalista elméletet, vagy szigorú rendel, ami a strukturista funkcionalista elméletet jellemzi. A strukturális variációkra összpontosítva, azoknak a variációknak a magyarázatára. Azokra a variációkra, amelyek a motivált cselekvő saját döntési mintáit, választásait, a választás központi szórára meghatározva. Így fogalmazza meg tulajdonképpen az úgynevezett, ez az egyik leginkább hozzátartozó fogalom, a középszintű elméletek szükségességét. Föl kell adni, mondja, ő azt az univerzalizmust, univerzális igényt, amit van Tarzan rendszerében van, nem kell törekedni az emberi viselkedés strukturális meghatározottságának legelvontabb szintű megragadására, ugyanis hiába való ez a törekvés, elúszik az elmélet a tényleges problémák feje fölött, valamit éle ilyen bizantinus absztraktáválás, túlelvontáválás veszélyeztette, nem tudunk egy idő után azzal a fogalmiság azzal a magas szintjével mit kezdeni, ami a Parsons rendszerében van. És a szociológiában talán nem is kell, ennek a tudománynak ez egy fiatal tudományág, nincs, nem lehet még Newtonja, Keplerje. Tehát struktúrális variációkban, alternatívákban kell gondolkozni. Föladva a nagy elméletet. Ezt ő nem mondja, ugye a Grand Theory, de időközben, ugye ez egy fogalommá vált, a Grandi
nincs köze a Grandhoz, megalapozott elmélet, a Grand Dictionary megalapozott elmélet. Tehát ő azt mondja, hogy úgy kell arra kell törekedni, hogy be kell látnunk, hogy valamilyen akár területre, akár valamilyen társadalmi csoportra, akár valamilyen problémára, ami egy adott csoportban jellemző, összpontosítunk, és annak a fogalmi megragadására kell, annak a problémának a strukturalista, funkcionalista fogalmi megragadására kell törekednünk. És ezzel hát nem világmagyarázatot adunk, hanem arra vonatkozóan valamilyen fogalmi keretet ki tudunk alakítani. Legyen szó anómiáról, de akkor az amerikai élet, majd mindjárt látjuk, bizonyos időszakában, társadalmi élet bizonyos időszakában problémává vált anómiáról van szó, és akkor arra vonatkozóan csináljuk meg, szerkesszük meg a fogalmainkat, vagy a vonatkoztatási csoportra, ami egy adott csoport, amivel éppen foglalkozni akarunk. Tehát a nagy elmélet helyett az elméletileg megalapozott vizsgálat, aminek a hatásköre korlátozott az a törekvésének a maga és ebben a tanulmányában a középszintű elméleteket vázoló tanulmányában egyébként Marshall volt az, aki az egyik, akivel partners ide a redukcionista, voluntarista elméletében Weber, Pareto is és Dürkheim mellett foglalkozott közben az Aston útvarán erről szó volt. Tökében az egész középszintűség, ez innen származik Marshalltól, a Golden School of Economics tanárától, és erre hivatkozik is Merton, hogy Marshall az egyik megnyitó beszédében megfogalmazta a szociológia középtávú lépcsőfokot, nevezi, tervét. Fő feladatunk ma az, hogy a korlátozott fogalmi tartományokra alkalmazható sajátos elméleteket dolgozzunk ki. Például elméleteket a kevés magatartásról, céltudatos szerep és előre nem látott következményeiről, kérdezik, mondtam ezeket a fogalmakat. Társadalmi észlelésről, vonatkoztatási csoportról, a társadalmi ellenőrzésről, a társadalmi intézmények kölcsönös működéséről, egymástól függéséről, interdependenciáról. Ezek levetethetők középszintű elméleteként. Mert éppen azt kifogásolja a tusasan univerzalisztikus és absztrakt elméletekben, hogy azok balkanizálják a szociológiát, ez az ő kifejezése. A valóban átfogó szociológiai sémák kidolgozásának útját csak azt torlaszolhatja el, ha, mint a korai időszakban, minden karizmatikus szociológus megkíséri kidolgozni a saját általános, azaz a saját egyedül érvényes elméletrendszerét. Ennek a gyakorlatnak a továbbélése csak a szociológia balkanizálódásához vezethet. Bár időnként más tudományok fejlődése és fejlődése is ez a folyamat volt jellemző, kémia, geológia, orvostudomány területén. De hát ez egy ilyen tudomány kezdetleges állapotát tükröző helyzet, ezt kell meghaladnunk nekünk, szociológusoknak. Átfogó szociológiai elméletet kell alkotnunk, amelyek nem egyetlen ember agyából pattannak ki, hanem fokozatosan egyesítik a középszintű elméleteket. Tehát előzhatunk valaha nagy elméletekhez, az ő van a nagy elmélethez, ez egy hosszú folyamat lesz, ezt nem deduktív módon kell kispekulán bevezetni, hanem a sok-sok ilyen középszintű, korlátozott érvényű érvényességi körét tekintve, ugye ez egy nagyon fontos szociális, hogy mi, amit mondok, az mire érvényes, érvényességi körét tekintve lehatárolt társadalmi élet lehatárolt szegmenseire, adott helyen a lehatárolt szegmenseire vonatkoznak, azokból összeállhat valóban az az ideál, ami a nagy elmélet lesz. Őneki ez volt az ambíciója, hogy középszintű elméleteknek dolgozni. Tehát a Pavlovszki átfogó strukturalizmusra szemben ez a problémája, a nagy elmélet versus középszintű elmélet. De a Pavlovszki funkcionalizmusra még több problémája van. És ez azzal kapcsolatosan, hogy Pavlovsznak a szemére vetnek okkal, hogy túlságosan harmóniában van minden. Ugye, hogyha valami működésében, funkcionális rendjében összerendezett, abban nem lehet olyan, aminek nincs valamilyen funkciója. Ugye itt mindig a szervezet egészről, élő szervezet egészről, vagy egy ilyen funkcionális rendezett egész működését tekintve, abban is vannak diszfunkciók azért, van vakbél meg mandula, de azért annak is van valami funkció. A tisztán funkcionális a társadalom elméletben abban ilyen nem lehet, és ez nem igaz. Nem igaz. A diszfunkció, a funkció variáns, a lehetséges funkció, ez mind elképzelhető egy funkciós funkciórendszerben is, és a konfliktus is, az összerendezés. Ugye a funkcionalizmus őse azért alapvetően tőle ugye Pavlovsz is sokat tanult, a Malinowski, a kultúrantropológus, és hát ugye az minden ilyen funkcionálisnak a törekvése, hogy maradéktalan integrált világot tételez, ami hát egyben ugye harmóniával, funkcionális harmóniával rendezett ilyen világok legjobb világa. Egyben. Nos, ez Mertonnál megkérdőjeleződik, ő funkciókat, diszfunkciókat különít el, egyben szembeszállva a Pavlovszki konzervativizmusom, ez a fajta ilyen funkcionális struktúra konzervatív, és az egészséges idézőjelben működésnek a diszfunkciókat is, az egészséges működés feltételeinek a diszfunkciókat is tekint. Továbbiakban a könyvbe, tehát a társadalmi struktúrára hagyatkozva, és az előbb említett fogalomrendszert egy kicsit bővebben kifejtve, vázolom föl ezt a rendszert, én meg vázolom majd egy kicsit bővebben arról, de nem sokkal bővebben, mert úgy is ismerik, hogy az anomia tanulmányával kapcsolatban. Foglalkozni tehát a tételben is benne van a kérdés, úgy fog hangzani, hogy ismertesse a társadalmi struktúra és anomia tanulmányának fontosabb gondolatait, tehát erre azért még kutérni. Tehát, központi gondolat Mertonnál az, hogy a cselekvő individuumok mindig szociális struktúrába lehorgonyozódva a társadalmi kapcsolatok sokféleségében vannak. Tehát alapvetően struktúrális. Viszont a struktúránk, a társadalmi struktúránk az úgynevezett státusok, pozíciók sokaságából terülnek össze, és az egyén az ő struktúrában elfoglalt státusában rengeteg partnerrel, más státusúval kerül, nagyon fontos, interakcióval. A dolog ott bonyolódik, hogy a struktúrában az egyén, akinek valamilyen státusa van, az nem valamilyen státus, hanem rengeteg státusa lehet, és ez dinamikusan változik. És
akivel interakcióba kerül, az is különböző státusaival jelenik meg számára. És itt van ez a nagyon fontos kifejezés, amit fölítettem, ugye a státuskészlet. Státuskészlettel van az ember és az interakcióban a másik egyén a társadalmi szervezet egészében. A státusból szeretek következnek, ez a következő. És szeretkészlettel élünk a világban, tulajdonképpen hasonlít ez ahhoz, amit Bourdieu úgy mond, hogy az ember 80-70%-ban automata, és 15-20%-ban ő maga valami egyedi, vagy egyéni, vagy stb. A szerepkészleteink variációiban vagyunk interakcióban, a státusunknak megfelelően, változó státusaink megfelelően és struktúrában. Ez mindennapi példák sokaságával lehet ugye illusztrálni, hogy hát ugye az a férfi, aki az órát tartja, akkor ő a tanár státusában van, de már az egy más helyzet, hogyha már magukkal folyosan találkozom, és akkor már megint más, akkor mint férfi, nő, vagy öreg, fiatal, vagy így tudom én már státus, ezzel főként, és mire elérek a folyosó végére egészen, és ha hazamegyek, akkor meg nagy a falfa, meg egyebek. Vagyunk egy ugyanakkor másnap ugye szavazó vagyok esetleg, vagy demokrata párt, vagy nem tudom milyen pártnak a tagja, de szakszervezet vagyok esetleg, a szakszervezeti tag is vagyok, az is rengeteg státus és szerep készletet jelent, amit nekem igénybe kell venni, interakciókba kerülve a másikkal, ugye. Tehát ez egy rendszer, nagyon dinamikus, nagyon bonyolult, nagyon... De és nem lehet igazán modellálni, helyzeteket kell látni, értékelni és leírni, tudni. Kapitális hiba, hogyha az ember viselkedését valamelyik státus pozíciójából és valamelyik szerepkészletéből kezdjük magyarázni, nagyon sokféle van. De az igaz, hogy vannak domináns elemek ebben, tehát az, hogy én... mondjuk a tanítósághoz tartozó és ennek megfelelő státusban csinálom a szerepeimet, az állhat akkor is, amikor a szakszervezetben vagyok, mert bizonyos szolidaritás hiába másodta kérdés, mégiscsak képződik az abban a szerepben is, ami egy egészen más. Sőt, lehet, hogy úgy osztom ki a gyermekemet, mint apa, hogy abban is benne van, hogy én tanító vagyok. Tehát ez a domináns szerepek van. Igen. Tehát ami ebben természetes, hogy itt a szerepek konfliktusba kerülhetnek egymással és a státusok is, és nem csak egyének szerepkészletei egymással, egyéb viselkedésében is a struktúrában elfoglalt státusnak megfelelően, tehát a szerepben szerepzavar jön elő, és hát erre megint a példák sokassága hozható. A magyarul, ami ebben fontos, hogy ez nem a világ olyan értelemben levő ilyen struktúrista, funkcionista, legjobbik működő világa, hanem hát egy konfliktusos világ. Minden az a fontos, hogy ezeket a konfliktusokat föltárjuk, ezt a mozgást érzékenyen követni tudjuk. És ezt érzékenyen az empirikus kutatások tudják követni, de nem árt az, hogy ennek azért van egy ilyen, tényleg ilyen középszintű, az adott helyzetre problémára vonatkozó elméleti vagy konceptuális kerete is. Fontos ebben a mozgásban, szerepkészletek között a vonatkoztatási csoport ebben a könyvben külön tanulmány foglalkozik ezzel, és ez aztán igazán a Parsons nevéhez, Higgins Book, ugye a nevéhez kapcsolódik, az előbb fölkészítettem ezt is. Nagyon befolyásoló. Na most ez ugye Amerikában már a 30-as, 40-es években meg különösen fontos volt, ugye gondoljon, hogy ott, arra, hogy ott a médiumok, a tömegbefolyásolás. Pontosan az, amit a Merton nézett, mert ugye ő hatásvizsgálatok, de Merton a Lutherton nézett ugye a hatásvizsgálatok, meg a televízió hatás, meg bizonyos médiumok, a reklámok hatása, stb. Hogy mi az a az a képzet, az a negatív vagy pozitív ideális csoport, amihez én vonatkoztatom magam. De azt jelenti, hogy a történetesen nekem, meg mondjuk egy Nobel-díjast kezdenek mintává tenni, Einstein ilyen volt, én nem leszek Nobel-díjas ettől, de valahogy az, hogy én milyen szerepekben vagyok, és nincs is ilyen ambícióm természetesen, de az, hogy milyen szerepekben vagyok, milyen szerepmodellt követek, abban az a vonatkoztatási személy vagy csoport nagyon meghatározó, pozitív és negatív vonatkozásban is lehet ez. Szeret példakép modell értelemben is. Na most, valami, a konfliktus, ami benne van ebben a rendszerben. Konfliktusba kerülhet az ember a vonatkoztatási csoportjának a sokkal féleségével is, saját szerepeit. Benne van a konfliktus, de azért alapvetően a társadalom úgy működik, hogy a konfliktusok eliminálására törekedik, és a konszenzus felé. Tehát annyiban igaz az igazán strukturalista funkciós elmélet, harmónia elve, hogy a harmóniára úgy működik, úgy az integrálságra törekszik a társadalom, a konfliktusok eliminálására, kiküszöbölésére és a konszenzus megteremtésére. De a konfliktus ezzel együtt a véleménykülönbség, a diszkurszió azért hozzátartozik a rendszerhez, ez a kondíció humána része, ettől emberi a társadalom. Nagyon fontos a mötoni emberkép, úgy lehet mondani szempontjából, hogy mit tételez az emberről, a társadalom szerkezetében valamilyen pozíciót.